Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. A Pápai Társadalom Tudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik.
Ferenc pápa a római egyházmegye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A Szentatya hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta római egyházmegyéje püspöki tanácsát, miután szombaton, április 6-án Angelo de Donatis bíborost, a 2017 óta szolgáló római általános helynökét nevezte ki a Szentszék új főpenitenciáriusává. Amíg a római egyházmegye általános helynöki tisztsége betöltetlen marad, addig minden funkciót és hatáskört, beleértve jogi képviseletet is, Baldassare Reina püspök helyettes helynök gyakorolja. Két nappal az eddigi római általános helynöknek felmentése és új fontos feladattal való megbízása után Ferenc pápa hétfőn délelőtt a vatikáni apostoli palotában találkozott a római egyházmegye püspöki tanácsának 8 tagjával. A római helynökség honlapja a kialgatás után közzétett jegyzékében olvasható. A bíborosi helytartói szerep különleges jellege miatt Ferenc pápa közölte egyházmegyéje segédpüspökeivel, hogy időbe telik annak megfontolt megkülönböztetése, hogy ki töltse be ezt a fontos hivatalt. A Szentatya szándékának megfelelően elkezdődik tehát egy átmeneti időszak, amelyben a pápa a már korábban megkezdett lelkipásztori szolgálat és adminisztratív tevékenység folytatására buzdította a püspököket. A 2023. január 6-án közzétett Ecclesiarum Communio kezdetű apostoli konstitúció 14. cikkelyének 3. bekezdése szerint a római vikáriátus megszervezésével kapcsolatban, amíg a bíborosi helynök tisztsége betöltetlen, addig minden funkcióját és jogkörét, beleértve jogi képviseletét is, a helyettes vikárius jelenleg az 54 éves Baldassare Reina püspök gyakorolja. A 2023-as Annuario Pontificio pápai évkönyv adatai szerint a 3.175.800 lakosú Róma városában 2.602.740 a római katolikus hívek száma, akik 332 területi plébániához és 245 missziós állomáshoz tartoznak. Lelkipásztori ellátásukról 1820 római egyházmegyés pap, 9 papszentelés előtt álló római diákonus gondoskodik, amíg 1353 a Rómában különféle intézményeknél dolgozó, de a római egyházmegyében nem inkardinálódott papok száma. A papok munkáját 135 állandó római diákonus segíti. A római egyházmegyében 3562 férfi szerzetes és 22710 női szerzetes tevékenykedik. A római egyházmegye püspöke egyúttal a római pápa, bíboros helynöke munkáját 8 segédpüspök támogatja, akik az egyházi élet különféle területeiért felelősek. Daniele Libanori püspök a nevelésügy, Paolo Ricciardi püspök a diákonusi szolgálat, a szerzetesi és az Istennek szentelt élet, Dario Gervasi püspök a nyugdíjas papok, Benoni Ambrarus püspök, a Karitas és a Szeretet Szolgálat, Ricardo Lamba püspök, az egyházi vendégfogadás és a kiskorúak védelme, Daniele Salera püspök, a keresztény képzés, a katekézis ügyeiért felelős, még végül Michela di Tolve püspök, a római nagyszeminárium rektora. A római hennőség székháza a római pápa székes egyháza mellett működik, vagyis a lateráni bazilika melletti hatalmas vikáriátusi palotában.
A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. A Hamas által október 7-én elrabolt emberek hozzátartozóinak küldöttségét hétfőn délelőtt egy közel egy órás találkozón fogadta Ferenc pápa. Az izraeli delegáció Olaszországban találkozik az állami intézmények és a helyi zsidó közösségek képviselőivel. Ferenc pápa április 8-án délelőtt találkozott az apostoli palotában a még mindig a Hamas kezében lévő izraeli túszok családjaival. A közel egy órás találkozóra pontosan 6 hónappal az Izrael ellen október 7-én elkövetett brutális támadás után került sor, amely több mint 1100 ember halálát okozta. Ugyanazon a napon 240 embert, köztük nőket, időseket és gyerekeket is elraboltak. Az elraboltak arcát ábrázoló plakátokat tartó hozzátartozóikat hétfőn fogadta a pápa, aki 2023. november 22-én már két alkalommal találkozott az izraeli túszok hozzátartozóival és a palesztinok egy csoportjával, akiknek családtagjai Gázában élnek és magas árat fizetnek a háború következtében. Ferenc pápa lelki közelségét akarta kifejezni mindegyikük szenvedései miatt. Magyarázta akkor Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A pápa számtalanszor tett felhívást a túszok szabadon bocsátására nyilvános megnyilatkozásaiban, valamint a tűzszünet érdekében a gázai övezetben, illetve azért is felemelte hangját, hogy a palesztin lakosság humanitárius segítségnyújtásban részesülhessen. Ezek a konfliktus megoldásának sürgős és szükséges feltételei. Az Olaszországba érkezett delegáció napirendjén szerepel a pápával való találkozón kívül az olasz intézmények és az ország zsidó közösségeinek képviselőivel való találkozó is.
Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. Április 8-án jelent meg 5 évnyi munka után a hittani dikasztérium dokumentuma, amely az elmúlt évtized pápai tanítását foglalja magában az emberi méltóságról. Leszögezi az Isten képére teremtett ember elidegeníthetetlen méltóságát, függetlenül fizikai vagy mentális állapotától, valamint felsorolja azokat az eseteket, amikor súlyosan megsértik ezt a méltóságot. A fogantatástól a természetes halálig, a háborúk, a szegénység, a migráció, a nők és a gyermekek elleni abúzusok, a gender ideológia és a digitális erőszak témakörében. 3 fejezet fejti ki az emberi méltóság alapjait, a 4. pedig annak megsértésével foglalkozik. A Dignitas Infinita, végtelen méltóság címet viselő nyilatkozat a hittani dikasztérium 5 évnyi munkájának gyümölcse, amely az elmúlt 10 év pápai tanítását összegzi bioetikai kérdéseket érintve. Az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekedetek listája nem teljes, de olyan fontos elemeket tartalmaz, mint az abortusz, az eutanázia, a béranyaság, a háború, a szegénység és a migráció, illetve az emberkereskedelem. Az új dokumentum ezáltal segít feloldani azt az ellentétet, ami azok között áll fenn, akik kizárólag a születő és véget érő élet védelmét képviselik, megfeledkezve az emberi méltóság elleni egyéb támadásokról, és fordítva, azok között, akik csak a szegények és a migránsok védelmére összpontosítanak, elfeledkezve arról, hogy az életet a fogantatásától természetes végéig védelmezni kell. A nyilatkozat első 3 része az alapelvekről szól. Az egyháza kinyilatkoztatás fényében ismételten megerősíti, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát. A dokumentum bírálja azokat, akik csak azt tekintik személynek, aki gondolkodásra, érvelésre képes. Ebből következően azt állítják, hogy a még meg nem született gyermeknek nincs méltósága, mint ahogy az önellátásra képtelen idős embernek és az értelmi fogyatékkal élőknek sem. Az egyház éppen ellenkezőleg kitart a tény mellett, hogy a méltóság minden emberi személyt megillet, mivel magában hordozza azt, függetlenül minden körülménytől. Ezen túlmenően megállapítja, hogy az emberi méltóság fogalmával olykor visszaélnek azért, hogy igazolják új jogok önkényes megsokszorozását, mintha biztosítani kellene minden egyéni kedv vagy szubjektív vágy kifejezési és megvalósítási lehetőségét. A hittani dikasztérium nyilatkozata felsorolja az emberi méltóság súlyos megsértésének néhány esetét. Mindenekelőtt a szegénység drámájáról szól, mely a kortárs világ egyik legnagyobb igazságtalansága. Aztán a háborúról, ami olyan tragédia, mely tagadja az emberi méltóságot, és mindig vereséget jelent az emberiség számára. Olyannyira, hogy ma nagyon nehéz támogatni a más évszázadokban megérlelődött észérveket egy jogos háború lehetőségéről. Ezután a migránsok hányattatásával foglalkozik, akiknek az élete veszélyben forog, mert nincsenek már eszközeik arra, hogy családot alapítsanak, dolgozzanak vagy táplálkozzanak. A Dignitas Infinita dokumentum ezután az emberkereskedelemre tér ki, amely tragikus dimenziókat ölt, és úgy határozza meg, mint nemtelen cselekedetet, mely szégyen a magukat civilizáltnak mondó társadalmainkra nézve. Az emberkereskedelmet kihasználókat és élvezőket pedig komoly lelkiismeretvizsgálatra szólítja. Küzdeni kell az olyan jelenségek ellen, mint a szervkereskedelem, a gyermekek szexuális kihasználása, a rabszolgamunka, beleértve a prostitúciót, a kábítószer és fegyverkereskedelem, a terrorizmus és a szervezett nemzetközi bűnözés. A nyilatkozat kitér a szexuális abúzusra is, ami mély hegeket hagy az áldozatok szívén. Ezután a nők elleni diszkriminációval és erőszakkal folytatódik a felsorolás, ideértve az abortuszra kényszerítést, ami az anyát és gyermekét egyaránt sújtja, így elégítve ki gyakran a férfiak önzését. Elítéli a többnejűség gyakorlatát és a nőgyilkosságokat. A hittani dikasztérium nyilatkozata egyértelműen elítéli a mesterséges terhesség megszakítást. Az összes életellenes bűncselekmény közül, amelyet az ember elkövethet, a művi vetélés olyan jellegzetességeket mutat, amelyek különösen súlyossá és elítélendővé teszik. A születő élet védelme szorosan kapcsolódik minden más emberi jogvédelméhez. A béranyaságot is erőteljesen ellenzi a dokumentum, mert általa a határtalan méltósággal rendelkező gyermek puszta tárgyá válik. Ez a gyakorlat súlyosan sérti a nő és gyermeke méltóságát, mert kihasználja az anyagi szükséget szenvedő anya helyzetét. Egy gyermek mindig ajándék és soha nem szerződés tárgya. Az emberi méltóságot sértő cselekedetek listáján szerepel még az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés miatt a beteg sosem veszíti el méltóságát, mert azt magában hordozza és tőle elidegeníthetetlen. Fontosak a palliatív kezelések, és el kell kerülni a mindenáron való terápiát vagy aránytalan beavatkozásokat, hangsúlyozva, hogy az élethez van jogunk, nem a halálhoz, amelyet elfogadni kell, nem pedig kiszolgáltatni. Az emberi méltóság súlyos megsértése a fogyatékkal élők kiselejtezése is. Kerülni kell a homoszexuális személyek elleni hátrányos megkülönböztetés, agresszió és erőszak minden formáját. A gender elméletben az ember ősi kísértése tükröződik, aki Istennek hiszi magát. Nagyon veszélyes jelenség ez, mivel igyekszik eltörölni a nő és férfi közötti szexuális különbözőséget, hogy mindenkit egyformává tegyen. Ezért a dokumentum elítéli a nem váltó műtéteket is, kivéve egyes születési vagy fejlődési rendellenességeket. A lista digitális erőszakkal zárul, felsorolja az új erőszakformákat, amelyek a közösségi médiában terjednek, mint például a kiberbullizmus, az online térben való bántalmazás, a pornográfia terjedése és a személyek szexuális célú vagy szerencsejátékokon keresztüli kihasználása az interneten. A nyilatkozat végül arra buzdít, hogy az emberi személy méltóságát minden körülménytől függetlenül helyezzük a közjó iránti elkötelezettség és minden jogi szabályozás középpontjába.
A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia április 9-e és 11-e között tartja közgyűlését a Vatikánban, amelynek témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford nővér hangsúlyozta, a fogyatékkal élők alapvető jelentőséggel bírnak Ferenc pápa pápaságában. Legyenek aktív résztvevői a társadalomnak. Kezelni kell a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalatait, és elő kell mozdítani a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. Ezeket a célokat tűzte ki a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése, amelyet a vatikáni 4. Pius palotában tartanak április 9-e és 11-e között. Témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford domonkos nővér az akadémia elnöke hangsúlyozta. Az 1994-es alapítása óta ez az első alkalom, hogy az akadémia plenáris ülést szentel a fogyatékkal élőknek. Helyes, hogy a 30. évforduló alkalmából foglalkozzunk ezzel a fontos, néha a világ 3. legnagyobb nemzetének nevezett csoporttal, amely a globális népességben közel áll Indiához és Kínához. A fogyatékkal élők kulcsfontosságú csoportot alkotnak Ferenc pápa pápaságában, aki azt szeretné, ha a fogyatékkal élők mielőbb a rejtett száműzetésükből a társadalom aktív résztvevőivé válnának. Az akadémia plenáris ülése hozzájárul, hogy ez lehetővé váljon. A történelem során a társadalmak eltérően vélekedtek a fogyatékkal élő személyekről, ami gyakran kirekesztésükhöz és peremre szorulásukhoz vezetett. A fejlődés ellenére sok fogyatékos ember továbbra is jelentős akadályokkal néz szembe a teljes társadalmi befogadást illetően. A plenáris ülés célja, hogy foglalkozzon a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalataival, és elősegítse a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. A cél nem csak a jólét, hanem a fogyatékkal élők aktív részvétele a polgári és egyházi közösségben, mutatott rá Peter Turkson bíboros, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja. Ez egy kihívást jelentő és fáradtságos út, amely egyre inkább hozzájárul az emberek lelkiismeretének formálásához, hogy képesek legyenek mindenkit egyedi és megismételhetetlen személyként felismerni. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése 30 évvel megalakulása után hozzá kíván járulni ahhoz az úthoz, amelyre a Szent Atya hívott. Vagyis, hogy a fogyatékkal élők a gondozásra szoruló alanyokból a társadalomba teljesen integrált emberekké és állampolgárokká váljanak az országok társadalmi, kulturális és politikai életében, valamint a keresztény közösségek életében.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!